95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tartott Ternyák Csaba érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről csütörtökön. A főpásztor felidézte Ferenc pápa bulláját, amelyet így nevezett el, a remény nem csal meg. Valójában átalakíthatjuk úgy is ezt a mondatot, hogy Krisztus nem csal meg, fogalmazott az érsek, azzal folytatva, hogy a második Timóteusnak írt levélben olvashatunk erről, ha mi hűtlenek leszünk is, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Az Isten mindig hűséges, sokszor nem tudatosítjuk egy másik tulajdonságát az Istennek, hogy mindig megbocsát, tette hozzá. A második vatikáni zsinaton elhangzottakra is emlékeztetett, miszerint ha elvész az isteni alap és az örök élet reménye, amint ma látjuk, igen súlyosan sérül az emberi méltóság, és megoldatlan marad az élet és halál, a bűn és fájdalom rejtélye, és az emberek nem ritkán kétségbe esnek. A mi életünk személyes történelme sem egy zsákutca vagy sötét szakadék felé, hanem a dicsőség urával való találkozás felé halad, ismertette gondolatait a szentével kapcsolatban Ternyák érsek. Az adventi készülődés egyében jövő kedden a katolikus Karitász további szállítmányokat visz a kárpátaljai rászorulók megsegítésére. Útjuk során megállnak Ungváron, Nagybereznán és Beregszászon, hogy a nehéz körülmények között élő gyerekeknek angyalbatyút, családjaiknak és az egyedülállóknak pedig szaloncukrot és élelmiszercsomagokat juttassanak el, tudatta a segélyszervezet. Az adventi adományútra Écsi Gábor, a Karitász országos igazgatója is csatlakozik, hogy személyesen nyújthasson segítséget a helybélieknek. Lassan elnyeri a végső formáját a 2025-ös költségvetés, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, miközben a nemzetközi vizekben is fürdeni kell, a magyar medence a legfontosabb. Jövő pénteken szavaz a 2025-ös büdzséről az országgyűlés, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter még korábban a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint reális a 3,7%-os hiánycél 2025-ben, ami azt jelenti, hogy 2026-ra a magyar költségvetés majd visszatérhet a 3% alatti hiány világába. Újra erőssé kell tenni a magyar gazdaságot, és a családok megindulhatnak felfelé. Az európai gazdaság minden baja a háborúból származik, mondta Orbán Viktor. Nagy előny lehet, ha eltűnik a háború sötét fellege a fejünk fölül, fogalmazott. Úgy járt el Magyarország, ahogyan egy 1000 éves keresztény államnak kell, mondta a kormányfő a közrádióban azzal kapcsolatban, hogy karácsonyra tűzszünetet javasolt az ukrán-orosz fronton. A felvetés része egy fogolycsere ötlete is, amelyel szavai szerint több száz családnak szerezhetnénk örömet. A magyar diplomácia mindent megtett erőn felül, de szavai szerint az egyik fél ugyan elfogadna a javaslatot, de a másik elutasítja. Arról is beszélt, hogy nagy változás előtt áll a világ, megnyerték az EP választást, az Európai Parlamentben megalakult a Patrióták frakciója, Donald Trump győzelmével Amerikában is megtörtént a váltás, Németországban szétesett a kormány, Franciaországban és Szíriában is megbukott, sorolta. Az új amerikai elnök beiktatásával egészen más irányba fordul a világ majd január 20-a után, vélekedett. A miniszterelnök szerint fantasztikus siker Románia és Bulgária schengeni csatlakozása, az eddig magyarok ezt régóta akarták, hiszen ez azt jelenti, hogy akadálymentesen lehet majd közlekedni. A románok is így szerették volna, így ez egy jelentős diplomáciai eredmény, ráadásul a román-magyar határról le lehet vezényelni a rendőröket és át lehet őket csoportosítani, sorolta. A 11 éves korában meggyilkolt Tíl Tamás ügyét is megemlítette Orbán Viktor, miszerint az eltűnt gyereket keresni kell és soha nem szabad feladni, minden jogi vitát mellőzve igazságnak lennie kell, jelentette ki. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem zárható ki, hogy összehangolt titkosszolgálati akció volt a szír elnök Budapestre menekülésének álhíre, nemzetbiztonsági vizsgálat van folyamatban az ügyben. Gulyás Gergely azt mondta, ez akár egy hónapon belül le is zárulhat. Juttatást kapnak a tankerületi iskolákban dolgozó tanárok évvégén, közölte Rétvári Bence az M1 állami televízióban. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára ismertette, ennek a minimum összege 75 000 forint, ez a fix rész, amit mindenki megkap, és e fölött egy teljesítményarányos rész is lesz. Az iskolákon belül majd az igazgató döntheti el, hogy ki az, aki a teljesítményével az átlagnál jobban hozzájárult a közös munkához. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, reggel a keleti észak-keleti határ közelében lehet vékonyabb a felhőtakaró, többfelé várható csapadék, délen egyre inkább eső, de átmeneti únos eső is, még északabbra havazás valószínű. Síkvidéken viszont inkább csak vékony lepel, 1-2 cm-es olvadozó hótakaró alakulhat ki. A déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -5 és -4, napközben aztán 0 és +1 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napverse. Ima azért, hogy a szamarakkal mehessek a paradicsomba. Add meg, Uram, hogy olyan napon szólítson el az ég, amikor porzik az ünnepi vidék. Szeretnék, ahogy itt lent szoktam, valami kedvemre való utat választani a paradicsomba, nagy csillagokkal rakottat. Fogom majd botomat, megyek az országútra, s így szólok a szamarakhoz, barátaimhoz. Francis James vagyok, és az égbe indulok, mert a jó Isten a poklot nem ismeri. S folytatom, jöjjetek, kék ég barátai, kik csak fületekkel hessentitek, szegények, szelíd állatok a bögyöt, botot s a méhet. Ó, hadd lássam velük együtt szent színedet, hiszen úgy szeretem, amikor fejüket lehajtják szeliden, és megállnak keresztbe téve kis lábukat, hogy reszket az ember szíve. Előtted állok majd, s mögöttem a fülek ezres, mind, kik kosarakat cipeltek görnyedezve, vagy tolseprűs kocsit húztak, s bádok kocsit, púpos kannák előtt roskadozó csacsik. Tömlőhasú, terhes nőstények, rogyadozók, s akiknek lábszárán kis nadrágocskalók, kék és szivárgó sebeik miatt, melyeket kimarnak és körülülnek makacs legyek. Hadd járuljak, Uram, eléd e bús seregben, s add meg, hogy angyalod bennünket elvezessen a lombos patakhoz, ahol cseresznyelenk dús fürtökben, síma, mint a kacagó lányhús, s add meg, hogy a lelkek édenében égi vizet fölé hajolva olyan legyek én is, mint ők, akik szelíd, s nagy szegénységüket az örök szeretet tükrében nézegetik.
Francis Jean, ima, hogy a szamarakkal mehessen a paradicsomba című versét Tóth Levente előadásában hallották. Francis Jean, francia költő, 1868-ban született. Első versei 1895 körül jelentek meg. Szívesen fogadták őket, mint a szimbolizmustól elszakadó friss hangot. Jellemzően az egyszerű élet szépségeit jeleníti meg verseiben. Több költővel, íróval jó barátságban volt, például Mahlerrel vagy Paul Claude-dal. Utóbbi hatására tért át a katolikus hitre 1905-ben. Katolikussága verseiben is egyre nagyobb szerepet kapott. Szenvedélyes vadász volt, ugyanakkor fontosnak tartotta a veszélyeztetett fajok védelmét. Bár többször is jelölték, sosem választották meg a Francia Akadémia tagjai közé. Francis Jean 1938-ban hunyt el.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2024. december 13-a péntek van. A szerkesztő Bércesi András nevében is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió Közélet című műsorának minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai adásunkban a Jó, hogy vagy Életvédő Szövetség egyéves évfordulója kapcsán számolunk be a szövetség munkájáról. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Az egyetem tér 5 szám alatt vagyunk a Szent Kinga közösségi otthonban. Egy rendezvény volt az előbb, Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége. Ők egyéves jubileumokat ünnepelték, és ezen az ünnepségen dr. Osztiel Zoltán atya beszámolt az elmúlt egy évnek a történéseiről, az elmúlt egy év rendezvényeiről. Most megkérdezzük az atyát, aki a Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia plébánosa, egyben az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület elnöke, és a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége egyik alapító tagja. Mit kell tudni erről a szövetségről? Elsősorban a magzati életet védi.
Egerben is járt egyébként a szövetségünk, és boldogan voltunk ott együtt azokkal, akik az életvédelemben elkötelezettek Egerben. A szövetség azért jött létre, hogy egyrészt egységbe tömörítse azokat a szervezeteket, személyeket, szakmai csoportokat, akik az életvédelem területén dolgoznak. Picit hadd korrigáljak, sőt hangsúlyosan hadd korrigáljak. Ugye, ha az életvédelemről van szó, akkor egyrészt nem szabad gondolnunk a klímára, meg a kutyáknak a helyzetére és így tovább, hanem, vagy a természet, vagy a környezetvédelemre, nem erről van szó, hanem az életvédelem témájában az emberi személy méltóságának a védelme, a tét és a téma. Ehhez pedig azok a szakmai szervezetek tartoznak a munkájukkal, és azok a személyek, akik sokszor professzionálisan és akár önkéntesként dolgoznak ezen a területen. De ez a születést, a fogantatástól kezdve egészen az evilágból való távozásunkig, tehát a halálunkig az élet minden szakaszára vonatkozik, minden határhelyzetben, minden fölvetődő kérdésben ott kell, hogy legyen a válasz, a segítő szolgálat, a professzionális válasz azokra a kérdésekre, amelyeket az életünk fölvet a legkülönbözőbb szakaszában. Tehát nagyon szépen kérem, hogy ne gondoljunk azonnal, ha életvédelemről beszélünk, a magzatgyilkosságról, az abortuszról, és csak az élet kezdeteinek a kérdéseiről, hanem az emberről gondolkodunk, hiszen mára ez vált sorskérdéssé, ki az ember, és minek utána kép más az ember. Ha az eredeti képet tagadjuk, ő pedig az Isten, aki a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, akkor a kép más is torzul. Tehát ha képet elvetjük, akkor a kép más is torzul. Mit meg nem lehet még csinálni az emberrel, mint amit ma megcsinálnak? És mit tart magáról az ember? És ennek megfelelően milyen fajta tiszteletet kell, hogy megkapjon és érdemel? Ezek azok a sors kérdések, amikre az Életvédő Szövetségnek a tagjai választ tudnak adni, mert hiszen a választ kaptuk egyébként odaföntről. De különben szeretném még egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni és aláhúzni. Nem keresztény privilégiumról és a keresztényeknek föntartott ügyekről, kérdésekről van szó, hanem ezek egyetemes emberi kérdések. Mindenkire vonatkoznak, és egyformán. Nincs kétféle igazság, nincs kétféle emberi természet, nincs két teremtés és annak a rendje, és két megváltás rendje, egyetlen van, de ehhez mindenki beletartozik. Tehát ezért is jó, hogyha nem pap és nem az egyháziak képviselik ezt az ügyet, hanem igenis azok a szakemberek, azok a szervezetek, akik elkötelezetten dolgoznak az emberi személy méltóságának, a védelmének érdekében.
Ebben az évben számos városban voltak, ahol felhívták a figyelmet az életvédelmére a tagszervezeteiken keresztül. Például voltak Debrecenbe, Veszprémbe, Egerbe, Győrbe, Székesfehérváron, Miskolcon, Nyíregyházán, Békéscsabán, Szegeden. Mi volt a program ezekben a városokban?
Az a célkitűzésünk, hogy az életvédelem mint olyan egyáltalán, mint sorskérdés átmenjen a társadalom köztudatába, Tehát, hogy ez nyilvánvalóvá legyen mindenki számára, hogy ha nem veszük komolyan az emberi szemét, az ő méltóságát, azt a tiszteletet, amit meg kell, hogy kapjon, akkor önpusztításba fordul az amúgy is dekadensé vált társadalmunk sora. Ugye a keresztény, hagyományosan keresztény társadalmainkat amúgy is támadás éri minden oldalról, főleg az identitás pilléreket, az Isten, haza és a család pilléreit. Tehát szükséges az, hogy ez közmegegyezés lett a közbeszédben, a köztudatban, nyilvánvalóvá legyen az, hogy mit jelent az életvédelem ügye, és hogy ebben mindenki elkötelezett, mert mindenkit érint. Ez az egyik fontos téma. A másik, hogy hálózatot kell építenünk. Tehát minden központi megyeszékhelyen, püspöki székhelyen, központi jelentőségű városban kell, hogy legyenek olyan aktivisták, olyan munkásaink, vagy testvéreink, akik együttműködnek ebben az ügyben, és képviselik ezt a fontos témát. Tehát azért szeretnénk hálózatot építeni országszerte, hogy mindenhol legyenek olyan közösségek, életvédő közösségek, akik ezt viszik is az ügyet. Ráadásul pedig egységben az erő, tehát ezeket a személyeket, ezeket a közösségeket egységbe kell fogni, mert külön-külön gyengék vagyunk, de egységben nem. Tehát azért célunk az, hogy mindenhol az országban megtaláljuk azokat, akik ebben elkötelezettek, illetve hogy olyan közösséget építsünk, amelyikben ott van az igazi erő.
Módszer Gábort kérdezzük, aki a Mindenki Születésnapi Alapítvány egyik kurátora. Ő is itt volt ezen a mai előadáson, a Jó Hogy vagy Életvédők Szövetsége egyéves jubileumi ünnepségén. Ön mit tesz az életért, az életvédelemért?
Néhány évvel ezelőtt még a Covid alatt csatlakoztam az életvédő közösséghez, akkor nagyon sok időm volt, és a 40 nap az életért mozgalmához csatlakoztam Nagybőjtben a Központi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtt, és aztán személyesen is érintetté váltam, mert született egy váratlan kis élet a családunkban, az első unokám, a kislányom nem várt terhességéből született, és akkor felerősödött bennem az a tudat, hogy milyen hálás kell, hogy legyek, és hálás kell, hogy legyen a családunk is azért, hogy egy kis élet megfogant, és az élet mellett döntöttek. És aztán, amikor a Nemzeti Örökség Intézetének vezetőjeként kezdtem dolgozni, akkor jött a gondolat, hogy a Fiumei úti sírkertben hozzunk létre egy olyan központi emlékhelyet, amely emlékezési lehetőségként egyfajta rehabilitációt, lelki megnyugvást kínál mindenkinek, akinek magzata veszett el, halt meg, saját akaratán kívül, vagy saját döntése által, vagy akár a családtagja is ott lehet, és emlékezhet, elhelyezhet egy kis emlékhelyet, és megnyugvást találhat. Így kerültem egyre közelebb az életvédő közösségéhez, és így csatlakoztam aztán utána a Mindenki Születésnapja, amely a Séta az Életért 15 éven keresztül megvalósult kezdeményezése volt, és most egy nagy látható életvédő menetet szervez szeptemberben ehhez az alapítványhoz, és lettem az alapítványnak az egyik kurátora és a rendezvényvédnöke.
Két dolgot kérdeznék, az egyik az, hogy mondta az előbb, hogy 40 nap az életért, az mit akar, a másik pedig a Mindenki Születésnapja, akkor erről a kettőről beszéljen, legyen kedves.
A 40 nap az életérthez mindenkinek javaslom, hogy nézze meg a Váratlan Élet című filmet. Unplanned néven Amerikából indult, egy olyan abortusz klinikát korábban vezető hölgynek a személyes történetét meséli el, akinek tulajdonképpen az élete egy saját abortuszok után aktivistává vált hölgynek az igaz története, akit tulajdonképpen ez a 40 nap az életért mozgalom mentett meg, és az az imádságos szolgálat, amit a mozgalomnak a tagjai az abortuszklinikák előtt végeznek, ez döbbentette őt is rá arra, hogy neki fel kell hagynia ezzel, és vált egy harcos életvédővé. Nos, ez a mozgalom ez Magyarországra is átterjedt, most már jó pár évvel ezelőtt, és Nagybőjtben, illetve szeptemberben 40 napon keresztül egy imádságos jelenlétet szerveznek azok elé, a kórházak, klinikák elé, ahol abortuszt végeznek. Magyarországon ez a Központi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika az Üllői úton, a Hugonnai Vilma téren volt nagyon sokáig, de ma már 10 helyszínen is van az országban ilyen imádságos jelenlét. Hajdaniné Magdi a főszervezője, és ő nagy lelkesedéssel és kitartással fogja össze ezt a csapatot. De hogy összehasonlításban beszéljünk egy közeli országról, Horvátországban minden olyan kórháznál van ilyen imádságos keresztény meggyőző szerveződésből fakadó jelenlét, ahol abortuszt végeznek, és próbálják megszólítani azokat a kismamákat, családtagokat, akik akár vizsgálatra, akár a baba elvetetése céljából oda bemennek és próbálják rábeszélni, és a helyszíni imádságos jelenléten keresztül próbálják a Szentlélek és az isteni beavatkozás segítségét kérni, hogy akkor változtassák meg a döntésüket, és az utolsó pillanatban forduljanak vissza, vagy mondjuk valami jó döntésre rá tudják bízni azokat az egészségügyi dolgozókat, akik ezzel foglalkoznak.
És a mindenki születésnapja miről szól?
A mindenki születésnapja egy egészen új közelítésű, megközelítésű rendezvény, amelynek az a célja, hogy megpróbálja a társadalom felé azt az egységes életet igénylő és tisztelő üzenetet eljuttatni, amit, ha valaki figyeli a nemzetközi életvédő nagy megmozdulásokat, a March for Life, tehát az életért való menet néven hallhatott ezekről az Egyesült Államokban, Ausztriában, Németországban és több európai városban szerveznek ilyet. A dolog nem előzmény nélkül is, Héta az életért címmel Albertné Görgei Zsuzsanna, Görgei Artúr ükonokája volt az, aki ezt nagyon sokáig szervezte, kiindulva az ő családjának életvédő hagyományaiból, mert hogy az ő apja 28,500 magyar honvédet, az ő életüket mentette meg azzal, hogy letette világosnál a fegyvert, és hogy ő erős meggyőződéssel szervezte ezt, de most egy új megközelítéssel, egy új alapítvány létrejöttével, egy szélesebb szervezőcsapat és tapasztalt emberek bevonásával egy olyan építkezésbe kezdtünk bele, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy megpróbáljuk nem alapvetően keresztény meggyőződést hirdetve, hanem az élet szentségét, az élethez való jog alapvető voltát hirdetve megszólítani egy széles társadalmi kört, fiatalokat, időseket egyaránt, és egy szeptemberi szombat délután az utcára vonulva Budapesten, a belvárosban próbáljuk meg az élet tiszteletét és az élet felett érzett örömünket kinyilvánítva egy hosszú menettel megjelenni a világ előtt. Ez idén éppen az Árvíz budapesti tetőzésének délutánjára esett, de nagyon kiválóan sikerült, több ezren voltunk, a végén a Tabánba vonultunk, és ott több tanúságtételen keresztül mondták el olyan emberek, akik vagy szakmai szempontból foglalkoznak életvédelemmel, vagy saját maguk is a családjukon, a saját élettörténetükön megfogant, elvesztett vagy éppen elvetetett baba történetén keresztül tudták elmesélni az ott lévőknek, hogy az élettisztelete számukra mennyire fontos, vagy mennyire fontossá vált a saját személyes tapasztalataikon keresztül. Nagyon jók voltak a visszajelzéseink, nem támadott minket senki, amit természetesen nem tudtunk előtte, hogy lesz, úgyhogy nagy lelkesedéssel folytatjuk ezt a munkát, és már most tudjuk, hogy 2025. szeptember 20-án ismét Budapest belvárosában megszervezzük ezt a menetet, de most már szeretnénk jóval több, akár 10 000 fölötti részvevőt is magunk mellett tudni, úgyhogy a mindenkiszületésnapja.hu oldalon, illetve a Facebookon is a Mindenki Születésnapja fiók alatt mindenki megtalálja azokat az információkat, amelyeken keresztül minket követni tud és a munkánkat segítheti.
Az előadáson elhangzott, hogy a meg nem született gyermekekért különböző kórházakban emléknapot tartanak, és ön is részt vett egy ilyen emléknapon. Hogyan zajlott ez?
Csávás Imre és felesége, aki szintén orvos, kezdeményezték ezt a Honvéd Kórházban, az Uzsoki utcai kórházban és sok más budapesti kórházban van már ilyen emléktábla, amely a meg nem született babák emlékére került oda. Ha jól emlékszem, akkor éppen Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, március 25-én vannak ezek a kis tavaszi megemlékezések, ahol megpróbálják a helyi orvosokat és ápolónőket is odahívni, akik ezzel egyetértenek, vagy akik egyáltalán érdeklődnek, hogy rámutassanak arra, hogy a kórházaknak is igenis óriási nagy felelőssége van, illetve hogy legyen valamiféle emlékezeti helyszíne mindazoknak a babáknak, akiknek az életét ott abban a kórházban oltották ki. Ez is egy szélesedő és nagyon bátor, tiszteletet érdemlő mozgalom, és a Jó Hogy Vagy Életvédők Szövetsége nevében Kazacsai Ádám barátommal együtt voltunk ott idén a Honvéd Kórházban, ahol jó volt nagyon látni azt, hogy most már harmadik alkalommal vettünk ezen részt, és egyre többen vannak a helyi egészségügyi személyzet részéről is ott ezen a kis megemlékezésen. Tehát a kitartó munka és a személyes jelenlét az embernek az ott létével, az arcával, a személyes odafigyelésével való kiállás, az biztos, hogy nagyon sokat segít abban, hogy azok, akik kicsit bizonytalanok, hogy ezen személyesen ott tudnak lenni, amellett döntsenek, hogy vállalják a meggyőződésüket.
Ölelve forrón, remélve hordom a vágyamat, hogy nem sokára arra ébredünk, hogy itt lüktet bennünk új életünk, egy pillanat, és minden másról szól. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, hogyha látod már, itt egy otthon vár. Szívem minden sejtje kész, most már bárhol jársz, elérsz, csak fogd meg, kivont a szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam, bennem minden csepnyi rész, most már tőled lesz egész, csak jöjj át a fényem bátran, és légy mindig boldog nálam, légy boldog nálam. Hitünk és létünk parányi részünk tölt, és újraírja régi lényegünk. Addig csendben várva, néha égen földön járva, álmodom, hogy te is engem álmodsz majd. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, ha érzed már, itt egy otthon.
Szőnyi Kingát kérdezem, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnökét. Mit kell tudni erről a szövetségről?
Az Asszonyszövetség alapító anyái 2000-ben érezték úgy, hogy egy keresztény polgári értékrenden alapuló civil szervezetet hoznak létre. Több tucatnyi hasonló gondolkodású civil szervezetet magukba lelve, és néhány civil embert. Ennek a Kárpát-medencei Ernyő szervezetnek a fő küldetése az, hogy családvédelem, a nők védelme, a gyermekek védelme, kulturális örökségünk továbbadása, de ezt nem az itt elhangzott igazi, értsd jól, igazi életvédők, akik valóban azon dolgoznak, hogy minden tervezett baba megszülessen. Mi megpróbáljuk magát, a családot a fókuszba helyezni, hiszen a világban tapasztaltak szerint látjuk, hogy nem csak a családot magát, az édesanyja és édesapa fogalmát akarják szétzidálni, hanem magának a család fogalmának a szétzilálása zajlik, mert ma már, hogyha megnézzük a nagy mainstream, megmondó családban gondolkodókat. Hát számukra az is család, hogyha valaki a macskáját tartja gyermekének, vagy a kutyáját tartja gyermekének. Ezért mi nem is gondolván erre, hogy itt 2024-ben ez milyen fontos kérdés lesz, lett 13 óta azon dolgozunk, hogy a férfi és a nő egységét próbáljuk meg mindenki felé közvetíteni. Annak ellenére, hogy a nevünkből adódóan mindenki arra gondolna, hogy mi csak nőket fogladunk a köreinkbe, nem. A 13 óta, amit én elnök lettem, akkor hoztunk egy olyan döntést, hogy megnyitjuk a férfiak előtt is az Asszony Szövetségnek az ajtaját, és nagy örömünkre több hölgynek a férje lett már tagunk, fiatal emberek, akik még nőtlenek, és sok olyan fiatal lány is tagunk, aki nem asszony, hanem lány, és ezért megpróbáltuk ezt a picit diszkriminatív nevet, és ezt most jól kell értelmezni, úgy kitágítani, hogy mindenki úgy érezze, hogy szeretne közénk tartozni. Éppen ezért számunkra a családvédelem mellett nagyon fontos az, hogy a férfiakat is védjük, hiszen ma az egyik legnagyobb ellensége a világon, hogyha halljuk, nézzük az amerikai választást is, hogy a fehér keresztény férfiak. Nem is értem ezt a megfogalmazást, hogy ez miért probléma, de úgy érzem, hogy ez a woke kultúra, ez nagyon nagy csapást mér most a család fogalmára, és úgy a édesanyja fogalmára, ami szerintünk kizárólag csak egy nő lehet, illetve az édesapa fogalmára, ami szerintünk, és szerencsére a magyar alkotmány szerint is csak egy férfi lehet. Illetve, hogy a család az egy férfiből és egy nőből áll, hiszen ez a szeretett közösség képes arra, hogy gyermekeket hozzon utána a világra, és mi azt szeretnénk, hogyha a fiatalok meglátnák ennek a csodának a szép oldalát, és nem pedig halva mindenhol, ahonnan dől felénk a média különböző bugyraiból, hogy mennyire kiszolgáltatott egy nő, hogyha gyermeket szül, mindenről le kell mondania, ha gyermeket szül, hogy a férfiak kihasználják a nőket, hogy a nők lenyomják a férfiakat, tehát tulajdonképpen a férfit és a nőt egymás ellen akarják hangolni, és be akarják bizonyítani azt, hogy a gyermekvállalás az egy nagyon nem jó dolog, az önzést akarják előtérbe helyezni, mert megérdemled, vedd meg, nem mondj le a jövőd elképzelésével, hogy te megvalósítsd önmagad, a karrieredet, miközben szerintem, ha egy nő arra az elhatározásra jut, hogy gyermeket vállal, akkor még utána ugyanúgy a karrierjét tudja tovább vinni, vagy netalántán nagyon korán megszüli gyermekét, és akkor utána, amikor a egyetemet befejezi, akkor majd a karrierjét is építi. Nem hiszem, hogy ez kizáró, hogy valakinek gyermekei vannak. Látjuk a nagyvilágban, hogy hány olyan édesanyja nagyon komoly beosztásban dolgozik, legyen az politika, legyen az közélet, legyen az egy vállalat, akiknek több gyermeke is van.
Önök mit tesznek az életért?
Mi megpróbáljuk a konferenciáink alkalmával, illetve a Kárpát-medencei asszonytalálkozók alkalmával felhívni a figyelmet arra, hogy családban élni mennyire jó. És azt is tudjuk, hogy adódik úgy az élet, hogy egy család élete ketté szakad, egy válás, egy haláleset következtében, és nagyon nagy gondot fordítunk a Nagy Anna által elindított egyszülős központban működő szervezetre is a figyelmet, ezért nagyon sokat dolgozunk együtt Annáékkal, hogy számunkra az egyszülős család is család, mert hogy Magyarországon a házasságoknak több mint fele válással végződik, innen nagyon szörnyű egy szám kimondani, hogy hány gyermek nevelkedik egy szülős családban, de továbbra is családként tekintünk rájuk, és mindegy, hogy édesapa maradt együtt a gyerekeivel, vagy egy édesanya, mi mind a kettőjüknek ugyanúgy szeretnénk segítséget nyújtani, ezért a konferenciáinkon olyan előadókat szoktunk hívni, akik jó gyakorlatokat tudnak bemutatni, jogi tanácsot tudnak adni, vállalkozóvá válásban hogyan tudjuk segíteni őket, vagy egyáltalán olyan helyzet, amikor beáll egy család életében, hogy nem tudnak például fizetett adott ügyvédhez fordulni, ingyenes jogsegélyszolgálatunkhoz próbáljuk őket ahhoz hozzájutatni, hogy ezen az ingyenes tanácsadáson kapjanak olyan szakavatott szakembertől tájékoztatást, hogy mit tudnak tenni. Ebben benne lehet például egy hitel, ből hogyan tudna kijönni, ne talán egy gyermek elhelyezési per, különösen akkor, hogyha Magyarországot elhagyja az egyik fél, és mondjuk magával viszi a gyermekét, de számtalan olyan jogi kérdés adódik, amely nincsenek is tisztában az emberek, hogy nekik mi jár, hogyan tudják megoldani, na ebben is megpróbálunk segíteni. Tehát igazán mi egy nagyon-nagyon széles spektrumon működünk. Mi nem csak egyetlen egy irányban próbáljuk meg a családokat így fókuszba emelni, hanem hogy látszódott is nagyon széles skálán mozgunk. Én azt hiszem, hogy azért is van itt a helyünk, mert nagyon sok olyan szervezetnek van itt a vezetője, akikkel hosszú-hosszú évek óta együtt is dolgozunk, és ez szerintem jól bizonyítja azt, hogy ez a szövetség, amit a Jóhogy vagy Életvédők Szövetsége létrejött, ez már előtte is működött a civil hálózaton keresztül, de így kimondva még soha nem éreztük ezt, hogy mi egy szövetség vagyunk. Egymás szövetségesei voltunk mindig is, viszont ez a hálózatépítés, ami most az elmúlt egy év alatt nagyon megfigyelhető, ez szerintem óriási eredmény, és ha egy év múlva, két éves születésnapunkon a határon túli területekről is be tudunk már vonzani és tagjaink közé sorolni olyan szervezeteket, akik a családvédelemmel foglalkoznak, vagy gyermekvédelemmel foglalkoznak, akkor én azt hiszem, hogy nagyon jót tettünk, és ebben mi, mint Kárpát-medence járnyő szervezet nagyon sokat fogunk tudni hozzáadni kapcsolataink révén.
Keresztes Ilonát kérdezzük, aki a Kossuth Rádió munkatársa volt 23 évig, most az Együtt az Életért Egyesület elnöke, előadást tart a fiataloknak, különösen az ifjúsággal foglalkozik. Hogy jött ez az ötlet, hogy ott hagyja a munkáját, és egy másféle munkába kezd?
A Kossuth Rádióban én főleg családi témákkal foglalkoztam, és ezek a családi témák is beszűkültek, vagy nem beszűkültek, hanem tulajdonképpen a vendégháznál lett a fő területem, ami gyermekekről szóló műsor. Az az alcíme, hogy gyerekekről felnőtteknek, és a felnőttekkel kapcsolatos témákat is a gyerek szemszögéből nézi, hogy hogy érinti a gyereket. Nagyon szeretem ezt a műsort pont azért, mert a gyerek szemszögéből nézte a világot, illetve a világot megpróbálta olyanná szépíteni, vagy jobbítani, hogy a gyereknek olyan életkörülményei legyenek, ahol ő biztonsággal felnőhet. De akadályba ütköztem akkor, amikor a születés előtti életre terelődött a szó. Tehát az, hogy a gyermek a születéssel kezdődik, ez egy álhír. Ez nem igazság. A gyermek élete a fogantatással kezdődik, van 9 hónapja az anyaméhben, amit egyébként tárgyalunk abban az esetben, hogyha a gyermeket akarják és szeretik a szülei, de ha nem akarják és nem szeretik, akkor úgy csinálunk, mintha ő nem is lenne egy ember. Mint hogyha nem is lenne joga az élethez, és ez feszített engem, hogy a gyermeket nem üthetjük meg, a gyermeket védeni kell, a gyermek egyen vitamint, a gyereknek ne legyen nehéz az iskolatáskája, a gyerek legyen szobatiszta, és ha nem, akkor miért nem az? De hogy a születése előtti hónapokban ki lehet oltani az életét, ha a szülei számára az ő léte diszkomfort és nem kívánatos, ezt én olyan mértékű igazságtalanságnak éreztem, hogy azt gondoltam, hogy nekem ezt képviselnem kell. A közszolgálati adón ezt nem lehet olyan mértékig képviselni, amilyen mértékig erre szükség van a világban, mert annyira nem konszenzusos kérdés, és a politika világát is nagyon veszélyezteti, így lehet mondani, hogy tulajdonképpen csak éppen-éppen néha-néha nagyon ügyesen, okosan cipőkannállal becsomagolva lehetett szóba hozni. Én meg úgy éreztem, hogy nekem ez küldetésem, feladatom, és csak akkor tudom ellátni, hogyha elköszönök ettől a kötöttségtől, ami a Kossuth Rádió, a közszolgálati rádió. És hát nagyon vérzett a szívem, de most mégis nyugodt vagyok és boldog, mert azt mondok, amit akarok, azt teszek, amit akarok, és bőven van munka ezen a téren.
Pontosan miket csinál?
Az Együtt az Életért Egyesület elnöke lettem most ősszel. Ez az egyesület alapvetően a krízisben lévő kismamák segítésére jött létre, hogy azoknak a kismamáknak segítsünk mentális segítséggel, praktikus segítséggel és mindenféle módon, akik félnek megszülni a babájukat. Ha sikerül, akkor előmozdítjuk, hogy ők nevelhessék a kisbabát, de ha ez nem sikerül, mert nem képesek rá, nincs lehetőségük erre, akkor tudunk nyílt örökbefogadást előkészíteni a számukra. Úgyhogy ez az egyik fő tevékenységünk, de ez kiegészült később, mert láttuk, hogy az edukációra milyen nagy szükség van, és ezért megalapítottam a Fiatalok az Élet Szolgálatában közösséget, ahol először 10 éves, később egyetemista fiatalokkal kiegészülve fiataloknak tartunk kurzusokat. Ezek 9 hónapos kurzusok. Rájöttünk, hogy 9 hónap az pont egy tanév. Szeptembertől májusig gyönyörűen végig lehet követni a magzatfejlődését, illetve a magzati élet védelmével kapcsolatos különböző területeket. És amikor ez már működött egy évtizede, akkor kiderült, hogy erre a felnőtteknek is szükségük van, a 30 pluszos korosztálynak, úgyhogy elindítottuk a 9 hónap egy tanév kurzust felnőtteknek, 30 pluszosoknak, elsősorban tanároknak, közösségvezetőknek, hitoktatóknak, cserkészvezetőknek, bárkinek, aki tanév rendszerű közösséggel, csoporttal foglalkozik. Ez ifjúházas közösség is lehet egyébként, bármilyen rózsafűzértársulat is lehet, szóval bármilyen olyan közösség, akik tanévrendszerű csoportban találkoznak, és örülnek valami izgalmas és jó témának. Úgyhogy ezt is csináljuk, ezen kívül elindítottuk az Egy Élet YouTube csatornát, amit nagy szeretettel ajánlok mindenkinek. Most még kevés videóval, de annál erősebb és annál fontosabb történetekkel vagyunk jelen a YouTube felületén, és folyamatosan fogunk készíteni újabb és újabb edukációs, tanúságtételes, illetve szakmai beszélgetős videókat, vagy vita videókat, vagy igazsághelyretevő videókat az Egy Élet csatornán. Ezen felül pedig azon mesterkedünk most, hogy valahogy megteremtsük a lehetőségét a kismamák kísérésének egy kicsit professzionálisabb és emberségesebb módját. Megszületett a fejemben a Fogadj örökbe egy kismamát program, ami arról szólna, hogyha egy kismama segítséget kér tőlünk, ugye van egy számunk, amit föl lehet hívni, ezt elég gyakran felhívják a kismamák, akkor mellé tudjunk állítani minden egyes kismamának egy segítőt, aki mindvégig mellette áll, segíti, kíséri, meghallgatja, támogatja, szeretgeti, felvidítja, és elkíséri őt egészen odáig, amíg a gyermeke megszületik. Segít abban, hogy vagy úgy legyen édesanyja, hogy ő neveli, vagy úgy legyen édesanyja, hogy örökbe adással, nyílt örökbeadással gondoskodik róla. Szóval ezek a programok vannak a fejünkben.
Elég nehéz lehet, így gondolom, hogy a gyerekekhez és az ifjúkhoz ezzel a témával közelíteni. Mi a titkuk? Hogy csinálják ezt?
Ez így van, hogy nagyon nehéz. Annál is inkább, mert a fiatalok nagyon sok mást is hallanak, és ez a gondolat, hogy ne legyen abortusz, hogy egy magzatkorú gyermeket nem lehessen megölni, ne lehessen az életét kioltani, ez az ő számukra nagyon furcsa, mert ők látják azokat a helyzeteket, amikor nagyon nagy baj van abból, hogy egy váratlan baba érkezik. Nagyon sok a diszkó baleset, ugye, amikor egy éjszakás kalandokból, vagy akár részegen megerőszakolásokból, droghatás alatt megerőszakolásokból lesznek babák, de látják azokat a kríziseket is, amikor tényleg nagyon nehéz szociális helyzet van, és akkor azt mondják, hogy miért is erőlködünk mi ezzel, miért vagyunk ilyen kíméletlenek, hogy erőltetjük ilyen nehéz helyzetekben is a szülést. Nekünk meg el kell mondanunk, hogy mi nem kíméletlenek vagyunk, hanem van-e az emberiségnek egy olyan része, azok a legkisebb emberek, az emberiség legkisebb tagjai, akik nem tudják magukat megvédeni, és akik semmiről nem tehetnek, de a legkiszolgáltatottabbak. És nem ítélünk el senkit, hanem mindent elkövetünk, hogy segítsük az anyukákat is, és segítsük a babákat is. Tehát, hogy mindenféleképpen a krízisből az élet irányába menjünk. És ezt megértik. Azt hiszem, hogy a fiatalokat a legjobban riasztja az ítélet, hogy ne ítélkezz. És mi nem ítélkezünk. És mivel nem ítélkezünk, ezért a fiatalok is elfogadják, amit mondunk, és nagyon sokszor az ellentábor is elfogadja. Most már kaptunk nagyon sok ilyen visszajelzést, hogy ja így, ja ha így mondják, így már más. Hogy akinek már volt abortusza, vagy aki úgy gondolja, hogy amúgy lehetne, mert miért is ne, az úgy érzi, hogy őt ítéljük el személy szerint. Mi nem akarunk senkit elítélni, mert senkinek a krízisét nem próbáltuk ki, tehát nincs ehhez jogunk, majd a Jóisten elő majd elrendezi. Nekünk az a feladatunk, hogy elmondjuk, hogy mi történik benne, és hogy a gyermekkel kapcsolatos információkat elmondjuk, és a segítséget megadjuk. Ez a másik, ami nagyon fontos, hogy vádolnak minket, életvédőket azzal, hogy mi csak kidumáljuk a gyereket az anyjából, és hogy nekünk addig fontos a nő meg a gyerek, amíg megszüli, aztán magára hagyjuk. Nem igaz. Ez pont az ellentáborra igaz. A pro-choice-ok azt mondják, menj abortuszra, és annyi.
Kicsodák?
A pro-choice-ok, akik ugye a választáspárti, így mondjuk, választáspárti, abortuszpárti oldal, aki azt mondja, hogy az az empatikus, az a humánus megoldás, hogyha az abortusz lehetőségét biztosítjuk. De az nem humánus megoldás, mert az nem oldja meg a kismamának a krízisét, sem visszamenőleg, és előrefele meg egy plusz krízist pakol az eddig meglévő krízisre. Ha nehéz helyzetben a kismamának azt mondjuk, hogy menjen abortuszra, de nem adunk neki segítséget, hogy talpra álljon és a krízisét, az alapkrízisét megszüntesse, akkor nem segítettünk neki, hanem egy plusz krízist adtunk neki. Azok, akik a nők jogait képviselik, és a női erőt szeretnék a világban felmutatni, pont azok mondják a nő alapvető leggyönyörűbb képessége kapcsán, hogy nem vagy rá képes. Nincs erőd, nem vagy rá képes, futamodj meg, öld meg a gyerekedet. Micsoda negatív üzenet. Mi szeretnénk ezzel inkább úgy szembe menni, hogy az élet pártján állunk, és segítünk is, hogy ez megvalósuljon.
Vannak visszajelzéseik, eredményeik?
Vannak visszajelzéseink, jók is, meg rosszak is. Az internetes felületeken, ugye a Facebook oldalunk az elég jól megy, igyekszünk nagyon rendszeresen üzeneteket közvetíteni, néha megosztó üzeneteket is, és az mindig meghozza a maga eredményét, tehát bántanak is minket, haragosak is, indulatosak is, tehát ez egy nehéz terület, de mi igyekszünk minden kérdést türelmesen megválaszolni, igaz kérdésekkel, fontos tényekkel, izgalmas információkkal, és akkor így talán át tudjuk hidalni ezt a nehézséget, és vannak pozitív visszajelzések is. Tehát a médiatartalmak, az előadások, a képzések kapcsán nagyon sok megfordulást láttunk, amikor fiatalok azt mondták, hogy ja, ha ezt nem tudtam, tehát hogyha ez így van, akkor tényleg én is másképpen gondolom, és a kismamák segítése kapcsán van nagyon sok pozitív élményünk arról, hogy hogyan tartotta meg mégis a babáját, pedig minden jel arra mutatott, hogy innen már csak az abortusz felé van kijárat, és mégis tudtunk neki reményt adni, és megszületett a kisbaba. Olyan élményünk is van, hogy úgy gondolt, hogy örökbe fogja adni, de aztán mire a szülés elérkezett, addigra megerősödött annyira, hogy azt mondta, hogy tudom vállalni, és nem is annyira régi ez a történet, hogy haza került a családjához ez a titkolt terhes kismama, és most mindenki örül. Tehát ezek azért nagyon jó történetek, megerősítenek minket is.
Most érkeztél erre a földre, arcodon még az angyalok könnye, még az útra küldött szót a szíveden hordod. Te vagy a tűz, és annak a melegét szól. Felém szaladsz puha talpakon, s a bőröd illatát magamba szívhatom, ahogy engem kutatva nézel az ablakon. Indulnom kell, de a szívemet itt hagyom. Nekem elég az is, hogy létezel.
Várfalvi Mariannát kérdezzük, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét. Róla tudni kell, hogy az idén augusztus 21-én Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott. Az indoklás így szól. A védőnői szolgálat fejlesztését szolgáló sokoldalú pályája, valamint a szakmai és civil szervezetek közötti együttműködés elősegítése érdekében végzett tevékenység elismeréseként. Ezen a mai előadáson a Jó hogy vagy Életvédők Szövetsége egyéves jubileumi ünnepségén ő is felszólalt, és bizonyságot tett arról, hogy a szakmai és civil szervezetek közötti együttműködést elősegíti. Mit csinál az önök szervezete, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége?
A Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége olyan szakma területeknek az összefogását szervezi, amelyek a család körül dolgoznak. És azért kezdődik úgy, hogy a magyar védőnök, mert a védőnök azok a szakemberek, akik mindennapos munkájukat a családok körében végzik, és azok a társszakmák, azok a civil szervezetek, akik az ő munkájukkal összekapcsolódnak, őket is tömörítjük, és őket is szívesen látjuk ebben a szövetségben, hogy közösen gondolkozunk azon, hogy hogyan lehet a családok életét még hasznosabbá, még élhetőbbé, és még szebbé tenni.
Önök nap mint nap ott vannak a kismamák és az újszülöttek közelében. Mi a tapasztalatuk, mi a legnagyobb nehézség, amivel szembesülnek a fiatal családok?
Talán a legnagyobb nehézség az a családi harmóniának, a családi szerkezetnek a kialakítása. Azt vesszük észre, hogy az elköteleződés, a párválasztás, a gyermekvállalás egy későbbi életkorra tolódik ki, amikor már az embereknek és a pároknak más értékrendjük van, és a gyermekek számát is ennek megfelelően alacsonyabb számra tervezik, mint amennyit egyébként szeretnének, és sokszor a későbbi életkor akadálya pont a következő magzatnak a létrejöttéhez, megfoganásához, vagy éppen megszületéséhez. Ezért ezeket az életkezdeti időszakokat próbáljuk meg minél inkább megismerni, felismerni, ez csak úgy működik, hogyha továbbra is azt a hungarikum hagyományunkat ápoljuk, hogy mi igenis bemegyünk a családok életterébe, környezetébe, és otthon jobban megismerve őket, az életkörülményeiket, szokásaikat, gondolataikat, otthon jobban megnyílnak, otthon könnyebben lehet bizonyos témákról beszélni, ennek ismeretében tudjuk a jó megoldások felé irányítani őket. Abban is változott a védőnői munkastílus, hogy mi nem adunk kész recepteket és kész megoldásokat a családoknak, családtagoknak, hanem minél több információval, minél több kérdéssel, szemlélettel próbáljuk őket formálni abba az irányba, ami nekik a legjobb döntésük.
Önök főleg már csak akkor találkoznak a családokkal, amikor már megszületik, illetve az állapotos nővel találkoznak, meg a fiatal családokkal. Előfordul, hogy krízis helyzetben lévő kismama is fordul önökhöz?
Természetesen igen, és nem csak krízis helyzetben, hanem a gyermeket tervező párokkal is találkozunk egyébként, ezt kevesen tudják. Abban próbálunk segítséget adni, és itt jön megint csak a társszakmáknak és a civil szervezeteknek a kapcsolódása a védőnői munkához, hogy nem csak mi próbáljuk a feladatokat megoldani, meg hozzásegíteni őket abban, hogy hogyan tudnak egy ilyen krízis helyzetben boldogulni, hanem ha látjuk azt, hogy milyen más szervezet, vagy szakmaterület, vagy civil közösség tud nekik segíteni, akkor odairányítjuk őket. És ez szerintem nagyon fontos, hogy a helyi közösségek, a helyi segítség kéznél legyen, kézzelfogható legyen, mert akkor már mindjárt kisebbnek látszik ez a hatalmas nagy krízis helyzet, amit lehet, hogy egy egyszerűbb megoldással meg lehet javítani, orvosolni, vagy megoldást találni egy-egy élethelyzetben. Ez leginkább a krízis helyzetek a magzat élet megtartásánál jönnek elő, de sajnos a mindennapi megélhetési problémák, vagy párkapcsolati problémák, vagy bántalmazás, akár a családon belül, vagy a családon kívül, ezek mind-mind olyan élethelyzetek, amelyeket a védőnök ideje korán észrevesznek, vagy a krízisben megkeresik őket, és akkor megfelelő irányítást tudnak adni arra, hogy hol tudnak az ő problémáikkal a legjobban segíteni, ha ezt nem a védőnő tudja éppen megoldani.
Nagyot változott a világ, amióta elkezdte a pályáját. Akkoriban még 16-18 éves korukban szültek a lányok, ma pedig már nem ritka a 40 fölötti szülés is. Mit tapasztal, hogy miért tolódott ennyire ki a szülőnök életkora?
Egyrészt a szülőnöknek az életkora a párválasztás kitolódásával függ össze, és ez annak köszönhető, hogy itt vannak olyan összefüggések a társadalmi folyamatokban, hogy egyre több nő tanul, és egyre tovább tanulnak a nők. Erre statisztikai adatok vannak, hogy régebben sokkal kevesebb nő járt például a felsőoktatási intézményekbe, kevesebben kaptak diplomát. A felsőoktatás fejlődésének köszönhető az is, hogy most már nem csak főiskolai, tehát BSC képzést kapnak, hanem egyetemi szintű MSC képzést is egyre többen vállalnak, sőt másoddiplomát és úgynevezett PhD fokozatot is, tehát tudományos fokozatot is megszereznek. nők egyre nagyobb arányban, és ez nyilván a tanulással, és ez összefügg a munkahelyi karrier megszerzésével, mert nyilván a tanulásnak akkor van értelme, hogyha ezt egy munkahelyi környezetben hasznosíthatja. Tehát ez mind a családi élettől és a családi szerepektől távolítja el részben a nőket, de hát ez nyilván egy párkapcsolatban közösen értelmezendő, tehát itt a férfiaknak a szerepére is oda kell figyelni, és hogyha egy párkapcsolatban ezek jól megoldhatók, akkor bizony a korai gyerekvállalás sem kizárt. Ma azért vannak olyan tendenciák és támogatási formák, amik pont arra ösztönzik a fiatalokat, hogy már akár az egyetemi évek alatt is vállalhajjanak gyereket. Nekem az első gyermekem 46 éves, és ő bizony a főiskolai tanulmányaim alatt fogant. 20 évesen mentem férhez, és 22 évesen egyetemi diplomaként megszületett az első gyermekem. Tehát akkor sem volt ez olyan különleges dolog, és kivitelezhető volt. Nyilván nálunk azért volt egy családi segítség a nagyszülők részéről, de nagyon vágytunk erre a gyermekre, és a következőre is, tehát hogy nekünk igenis benne volt az élet karrierünkbe, hogy nem feltétlenül csak a munka és a tanulás az a prioritás, hanem a párkapcsolat és az ebből a szeretett kapcsolatból megszületendő gyermek is.
Hogyan vesznek részt a Jó Hogy Vagy Életvédők Szövetsége programjaiban?
A védőnők köztudottan az életvédelem és az egészségvédelem harcosai, hogy így mondjam, jó értelemben harcosai, néha sokszor tényleg harcolni kell ezekért, és az Életvédők Szövetségét szeretnénk erősíteni azzal a 110 éves védőnői tapasztalattal, amellyel rendelkezünk. Jövőre 2025-ben 110 éves lesz a Magyar Védőnői Szolgálat, amelynek éppen az életvédelem volt az egyik ok, amiért ezt létrehozták, hiszen a nemzetnek a számbeli gyarapodását tűzték ki célul, hogy az első világháború után olyan hatalmas emberveszteség érte az országot, hogy elő kellett segíteni azt, hogy még több gyermek szülessen, és ezek a gyerekek, akik megszülettek, lehetőleg életben is maradjanak, és itt jön egy másik nagy életvédelmi probléma az akkori korban, hogy a tudatlanság és a járványügyi helyzetek miatt hatalmas volt a csecsemő halálozás. Tehát lehet, hogy megszülettek a kisbabák, de utána sajnos el is veszítették nagy százalékukat. Úgyhogy a védőnői munkában ez a megelőzés, az életvédelem, az új élet foganásának népszerűsítése és az új élet fogadásának a minél jobb megélése, mint élmény a családban, ez ösztönzi a családokat arra, vagy segítheti a családokat abban, hogy még több gyermeket vállaljanak. Ott, ahol rossz élmények vannak ezzel kapcsolatban, ott nem biztos, hogy szívesen vállalják a következő gyermekeket, mert úgy érzik, hogy ez nagy teher és nagy nehézség. Közben, hogyha van segítség, például a védőnői ellátás, meg rajtuk keresztül sok minden más szervezetnek a segítsége, akkor sokkal könnyebbé válik, és élhetőbbé válik a gyermekvállalással együtt is a mindennapi élet.
A Jó Hogy Vagy Életvédők Szövetsége egy éves jubileumi ünnepségén voltunk Budapesten az Egyetem tér 5 szám alatt a Szent Kinga közösségi otthonban. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Mosoly, ami fontosabb, mint más, öröm, amit másban nem találsz, fiatal a szíve, mégis mennyi szépet hord, amikor csak játszik és nevet, csoda, amit kérni nem lehet. Elmondani félek, elhallgatni miért kell. Jó, hogy élsz, megadsz mindent, és így teljes lett az életem. Peace.
kicsi szív, kicsi lány, aki éjszakánként angyalokkal jársz, és a nagy csodákra vársz.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.